ugye egy személyi edzés is nem csak arról szól, hogy fejlődünk, meg minden, hanem élvezni is kell. Tehát, hogy élmény kell nyújtanod a vendégnek, hogy ott ja. legyen veled.
Igen.
És ez egy élmény, hogy itt úgymond a biobuildingen belül vagy, és akkor te is ugyanúgy a többieket nézed, hogy fú, ez megint piározott ebből, akkor nekem is meg kell tolnom, akkor
igen.
magával vonzod az egészet. Tehát nálunk ezért jó, mert van egy ilyen közösség, hogy látsz, hogy ez is fú, kurvára edz, akkor nekem is meg kell tolnom a picsába. Tehát, hogy van egy ilyen belső vonzata az egésznek. Tehát, hogy ettől lesz szép az a dolog, hogy ilyen építi az egy másik a másikat. Tehát, hogy mert muszájnak érzi, hogy neki is kell úgy edzeni, neki is oda kell tennie magát. És ettől lesz így még ilyen plusz. Sziasztok! A mai napon újabb része jelentkezünk, újra beindítjuk a másik podcastet is, de most Mátéval fogok szerepelni, vagy Mátéval fogok szerepelni ebben a podcastben. Ja, a mai napon a témánk az a bukásig edzés menedzselése lesz edzés programozás szempontjából, mivel nálunk általában mindig így, hát szerintem így a biobuilding keretén belül mindig ezt bevonzuk. Erről majd egy kicsit beszélek is ilyen marketing részét, hogy az, hogy a mi leginkább bukáspártiak vagyunk, de ebből nem az kell kifolyólag leszűrni, hogy csak a bukás a jó, meg stb., hanem mi így edzünk. És akkor elmondjuk, hogy miért, mi jó benne, mi nem jó benne. Erről is beszélgetünk egy kicsit. Szerintem ott fogjuk kezdeni, hogy Mátét is hagyom szóhoz jutni elsősorban, meg hogy mi is a bukás, hát mi az a bukási edzés.
Sziasztok elsősorban. Igen, most az első számú kérdés az az, mert ugye ez olyan kicsit, mint hogy mi a kemény edzés, meg mi a hatékony edzés. Kicsit talán a bukásról is ezt lehet kérdezni, mert elég szubjektív szokott itt lenni a dolog, hogy kinek mi, ugye vagy technikai bukás, vagy a teljes izombukás, vagy akkor még ugye voltak ilyen bukáson túli ismétlések is, meg ilyenek. Mindegyiknek biztos megvan a helye, meg a célja, meg azért itt erősen szerintem szertágazik a dolog, hogy naturál vagy szerhasználó-e a sportoló.
Tudom, meg genetika is azért. Tehát, hogy
persze, nagyon-nagyon. Én alapból egyébként ezt már ott szoktam az elején így külön választani. Ezért vannak tipikusan azok az emberek, akiket így noszogatni kell az edzésbe, hogy gyerünk, akkor most csináld meg. A személyi edzésbe vettem egyébként észre, hogy tökéletesen látom, hogy kb. Hogy alakul az adott súly, most mondjuk legyen ez egy láttolás, ezt így tök jól lehet szerintem látni egy láttolásnál, egy felsőinges láttolásnál, hogy mi az a ismétlésszám mennyiség, ami még benne van egy top setbe. És akkor vannak olyan kliensek, akiknek mondom, hogy akkor még kettő még benne van, letolja azt a kettőt, de az kb. Ilyen RPE8-as szett, leteszi, meg van az a kliens, akinek mondod, hogy van még benne kettő, és még ötöt úgy belever, és még az is RPE8. Tehát valakit meg lasszóval kell visszahúzni, úgyhogy szerintem ez ilyen nagyon-nagyon szubjektív lesz. Ugye az alapvetően úgyis az lesz a lényege, ha a személyi edzésről beszélünk, ha az online coaching részről, én azt is felírtam ide magamnak, hogy ugye ott is elég erősen el lehet ezt különíteni, hogy ott hogy kezeled ezt, hogy menedzseled. Nyilván az online coachingban, és akkor ugye itt az a része, hogy beszélünk a mi struktúránkról is, meg egy kicsit a mi filozófiánkról is, hogy ez egy kicsit szabadabb keze van a tanítványnak, mint a személyi edzés keretein belül, meg valószínűleg az edzés száma is nagyobb. Ja. Szóval igen, így lehet ezt szerintem így a legelején megközelíteni, hogy milyen embertípusról beszélünk, vagy ki mennyit tesz ebbe bele. Neked erről mi a véleményed amúgy?
Igen, tehát szerintem amúgy ez nagyon, még ha az alapvető tézisét nézem, akkor valójában azért az ilyen személyiségfüggő lesz, ja, hogy ki, mi, hogy, merre. Ja. És szerintem tehát valaki nagyon szereti az edzést, akkor általában mindig közelebb áll hozzá ahhoz, hogy keményen edzen, és akkor kicsit közelebb áll hozzá egy ilyen bukásig való edzés is akár. Összességében ugye nincs szükség ahhoz, hogy bukjon az ember a fejlődéshez. Ahhoz, hogy kimaxolja magát, az meg nem tudjuk. Tehát ez meg, hát ez nem lehet kutatni ebből a szempontból, de nyilván nem szükséges a bukásig edzeni. Én azt gondolom most elsősorban, hogy azt leszögezni, hogy mi arról fogunk beszélni itt bukás alatt, hogyha valaki így nézi, hogy az technikai bukás. Tehát, hogy az adott gyakorlatban, az adott kivitelezés nem tudja abban a formában végrehajtani, ezért elbukott, vagy debukott. És akkor ugye itt meg lehetne említeni azt, hogy ugye most a tudományon végszánkózok gyorsan, hogy ugye az, hogy itt több mindenbe adódhat a bukás, lehet központi idegrendszer. Most nézzük, hogy googolásnál ott nem biztos, hogy az izom fog lebukni. Lebukni, nem tudom, miért mondom lebukni. Elbukni. Ez a failure, ez sokkal jobb ugye angolul kifejezve. Ugye nem az izom fog, hanem maga a központi idegrendszer adja meg magát, mert ugye nem tudod már stabilan tartani úgy magadat. Tehát sokszor, hogy ez a kor, tehát a középrész valahol megadja magát, tehát ott keletkezik egy ilyen hiba. Míg egy izolációs gyakorlatnál akár lokális fáradtság is fennállhat, ez maga a kátiummal kapcsolatos, de ebben nem nagyon mennék bele, mert én is értek annyira hozzá. Illetve lehet az, hogy egy adott folyamat miatt egy adott izomrostoknak a működése gátolt, mondjuk ilyen metabolikus stressz, ugye a magas ismétlés számnál, hogy már mindjárt leszakad ég, meg minden. Tehát, hogy vannak itt több összetevős ebből a részből, de a lényegi része az lesz, hogy ugye amit mi fogunk nézni, hogy az adott gyakorlatot nem tudja tovább kivitelezni az adott formával.
És akkor itt is én azt mondanám, hogy ez egy kicsit ilyen személyiségfüggő, hogy ki mennyire kritikus magával szembe.
Igen, 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 abszolút. Hogy mi, hogy és itt is egyéni lesz, mert ha valaki sérülékenyebb idézőjelbe, neki úgymond, tehát ugye az idegrend, vagy a test, ugye az úgymond a fájdalmat, úgy fájdalom érzet az, hogy generálja. Tehát nem, nincs szó szerint nem ott fáj, hanem az agyat csinálja a fájdalmat. És valakinek mondjuk van egy érzékenyebb szervezete, akkor egy azt fogja mondani, hogy hát ez nem normális kivitelezés volt, ezért nekem fájnia kéne a vállamnak, és fájni is fog neki, mert ez, ha valakit érdekel a fájdalomteória, akkor az Explain Plain nevű könyvet el kell olvasni, és akkor abban benne van, hogy lényegében itt a test akkor úgy érzékel, hogy ennek mert nem volt jó, fájnia kéne. Tehát, hogy azoknál valószínűleg nem fog jót tenni, hogyha nagyon szétesik a forma. De itt a szétesésnél nem is a fájdalmat akarom elsősorban megemlíteni, hanem például a kukáját, ha mondjuk egy evezésnél kicsit bele akarsz lendíteni, hogy át tud húzni, vagy ha mondjuk csinálsz egy széles hátas lehúzás, és akkor a hasaddal belepréselsz, hogy egy kicsit meg tud csinálni, akkor az megint az lesz, hogy egyéni lesz, hogy melyiknél lehet mennyire megengedni. Mert valakinél egyszerűen nem olyan jó a testkontroll, hogy meg tudja ezeket oldani. Tehát, hogy így. Tehát, hogy nem jó az egyensúly, vagy valami, és egyszerűen látszik az, hogy ő bele fog mindig csalni egyes ismétlésekbe valamilyen szinten. Valaki meg nem. Annyira fent tudja tartani a kontrollt, hogy nem. És akkor ő, nyilván akkor ő neki ott ez a bukás. Mit akartam meg, bocsi?
Igen, ezt a bukás közeli ismétléseket egyébként, meg mondjuk egy adott mozgástartományt, ezt kicsit így összemosnám, mert ugye mind a kettő idegrendszeri lesz. Nyilván az idegrendszered az majd hétről hétre megtanulja azt, hogy neked hol van az a bukás közeli ismétlés szám, mondjuk egy 8-12-be. Sokkal, hogy mondjam, sokkal tisztában tudja kezelni. Ez kb. Ugyanaz, mint amikor valaki nem tud elérni egy mozgástartományt, egy bizonyos gyakorlat, mert az idegrendszere nem érzi, mert nem volt még ott. Ezt egyébként így is, tudom mondani. Nem tudom, hogy hallottad azt a teóriát, egy híres, nevezetes magyar teljesítményspecialista mondta ezt elvileg, mint többet kézből, vagy többet szájútján hallottam, tudom, hogy kéne ezt mondani, másodkézből hallottam ezt az infót, hogy elvileg minden ember le tud menni spárgába, hogyha elájul.
Tényleg. Ez kemény.
Ezt nem próbáltam még. Hát, ez... szeretném kipróbálni, de hogy elvileg...
Mondjuk, a full motoros kontrollt veszik, nem tudom, mert teljesen elájulsz, akkor is még megvan, ha ekkora tónus.
Hát igen, és akkor ugye itt jön, tehát azért tartom egyébként abszolút elképzelhetőnek, mert ugye az egész, hogy mennyire vagy tónusban, például, hogyha egy versenyfelkészülést is nézünk, ott is ugye az idegrendszer fogja azt szabályozni, hogy neked mennyire van a vázizom. mennyire telített tulajdonképpen. Úgy simán elképzelhetőnek tartom, és akkor azért is mostanám össze ezt, hogy a mozgástartományokat, meg ezeket az utolsó, tényleg utolsó ismétléseket. Ja, és amúgy ilyen...
Jöttem, valaki hallgatja, most én külsősképp gondolok erre a podcastre, akkor jó, de én miért akarok bukásról hallgatni? Tehát, hogy tudod, most eszembe jutott ez, hogy most elkezdtük beszélni, és akkor jó, de én nekem fontos, nem érdekel a bukás. Tehát, hogy én most az jutott eszembe, hogy esetleg felsorakozhatnánk érveket ellene, meg mellette, hogy miért éri meg miért nem, hogy akkor valakit így megtartsunk ezzel kapcsolatban, hogy aki megéri, hogy akkor tovább hallgassa.
Nyilvánvalóan, hogyha izomépítésről beszélünk, akkor mechanikai feszülés, a progresszív túlterhelésnek jelen kell lenni az edzésbe. Most teszem azt, elkezdesz egy programot, hogy nyilván elkezded, én legalábbis én úgy szoktam így csinálni, az első hét szigorúan ilyen intro, mert főleg biztos, hogy fognak kapni olyan gyakorlatot a kliensek, bármennyire is haladó, és akkor itt most visszacsatolok az előző mondatokhoz, erre az idegrendszer, hogy mit ismer, hogy jártál már abban a mozgástartományban, használtad már azt a gépet, nagyon sok tényezős, hogy legyenek meg azok, lássam a videókat, tényleg minden legyen rendben. És mire is akartam most ezzel kiukadni? Tehát igen, az első hét az intro, legyen meg, aztán tesszük rá szépen a 2-5 kilókat, meg legyen a progresszív túltállás, de az azért tetőzni fog 4.-5. hétre, ahol azért már erősen bukás, technikai bukás közeli sorozatok lesznek. Tehát ezért érint ez mindenkit tulajdonképpen. Mert nem úgy akarunk edzeni, hogy mi ez az RPE 6-7, ez nekünk jó. Biztos, hogy vannak ilyen teljes rekreáció célra edz, az megint egy más tészta. Mi most itt ténylegesen a hipertrófia szempontjából legelőnyösebb módszereket, intenzitást, meg ilyeneket akarunk ugye megtalálni. Tehát, hogy ezt a célközönség, tehát aki ebbe van, az maradjon velünk, aki meg nem, az kapcsolja ki. Mondhatnánk így is tök egyszerűen, mert itt az lesz nekünk a lényeges. És ugye, hogy nyilván azt azért beszélünk technikai bukásról, ezekről a tényleges RPE 8-9-ekről, amikor még azért benne van egy, hogy azért tudja hova emelni. Akkor vagyok ki, amikor valaki az első intro héten küldi, hogy hát hopp, ez RPE 10 lett. Hát jó, de akkor hova megyünk tovább?
Hát abból kell csinálni többet.
Tanulási görbe azért az maradjon meg, hogy azért jó, el tudjuk húzni azt az adott ciklust, szerintem legalábbis. De nyilvánvalóan teljesen izoláltan soha a büdös életben nem fogjuk ezt kezelni. Főleg, mert most az első, vagy most maga az edzés, még versenyzői szinten is valakinek ugye nem az első az életében olyan szempontból, hogy azért ott a munka, család, tehát hogy ilyen izoláltan nem lehet kezelni a stresszt amúgy se.
Ja. Ja, hát összességében ugye, ami így már akkor így beszélünk erről, hogy programozásba is érdemes beépíteni bárkinek, mivel hogy az ember minél kevesebbet edz bukás közelben, vagy bukásig, annál nehezebben tudja megmondani, hogy hol van a bukás. És ez a skill, ez olyan, mint a zongorázás. Tehát ha nem zongoráz egy évig, akkor el fogsz felejteni zongorázni valamilyen szinten. Ja. És gyakorolnod kell, hogy bukásig edzel, hogy tudd, hogy jó, itt vagyok körülbelül az utolsó ismétlésnél, vagy az utolsó ismétlése előtte. Tehát ez muszáj érdemben bent tartani. Tehát, és ez miatt érdemes használni még annak is, aki nem edz mondjuk elég olyan sűrűn bukásig. A másik, ez amiatt ez fontos hosszú távon, hogy a tudomány szerint, jelen állás szerint, ha RPE 8-as, meg RPE 9-es, meg RPE 10-es, vagy Real 0-1-2-3-as, az nagyjából ugyanakkor a hipertrófiát jelent. De az RPE 7, az már sokkal kisebbet.
Ja.
Tehát, hogyha már 3-at vagy 4-et hadsz benne, az lófasz lesz. Nem lesz mondani. Nyilván nem ekkora az izé, de ez nagy a különbség. És ezek szerint jobban megéri felfele tévedni, mint defele. Én ezért szeretem alkalmazni, inkább tévedjünk felfele, és akkor biztos a fejlődés. RPE 10-es volt a széria már minden héten, jó, de legalább fejlődtünk, mint hogy az RPE 7-es is fejlődünk? Lehet, hogy a súlyok nőnek, de hát nem tudom pontosan, mert lehet, hogy csak az idegrendszeri adaptáció, tehát stb. Tehát, hogy megint ez ilyen, akkor olyan kiszámíthatóbb lesz. Illetve hosszú távon ugye azért érdemes, mert most, ha minden héten RPE 10-ig toltad, és minden héten emelték 2,5 kilót, az biztos, hogy fejlődtél. De minden héten hogy egyik hét RPE8, RPE8, és akkor nem látod akkor a különbséget, és lehet, hogy nőtt RPE7-ről 8-ra az erősség, és a súlyt is növelted, de valójában nem adtál hozzá, tehát nem nőttél, csak nehezebb lett a széria. Az RPE10-nél meg az egyből megmutatja, hogy itt mi történik. Tehát, hogy ha nem fejlődtél, akkor látszik, hogy jó, hát akkor itt valami gebasz van.
Igen, én például az online coaching rendszerbe van, hogy beteszek úgy is segédletet, videós segédletet a gyakorlathoz, hogy ilyen teljes RPE 5-6, úgy lemegy a sorozat, meg berakom a saját edzéstervemből a ténylegesen nehéz szettet, és meg is kérem, hogy mind a kettőt többször nézze meg, hogy neki ugye meglegyen a szem előtt, hogy mondjuk jó, csinál ugye egy várnap szettet, egy bemelegítő szettet, ugye, jó, az megvan, akkor az nyilván ilyen RPE 5-ös, hogy meglegyen a mozgás, és akkor a kövibe meglegyen az a szett. Ezt esetleg egyébként így is el lehet különíteni.
Igen, tehát érdemes amúgy magadat, még akár ugye, ha most arról beszélünk magukat videózni, és visszanézni, és így megmondani, fú, basszus, az látszik kívülről is, hogy nem volt RPE 10, tehát, hogy így, fú, belül milyen nehéz volt, megnézed, és fúha. És utána az a legjobb, amikor két nap múlva megnézed, és azt mondod, hogy na jó, ez tényleg nagyon szar volt, tehát, hogy ez tényleg nem volt semmi.
Igen, tehát a legnagyobb probléma szerintem az RPE-vel, meg ezekkel az összes ilyen szubjektív skálával, ezt nem tudom, ezt a tanulmányt ezt hallottad de annó, de focistáknál, én amúgy dolgozok focistákkal, mert nálunk sajnos ilyen izoláltan nem tudjuk kezelni ezt a stressz menedzsmentet, nem edzés után kérdeztek RPE-t, hanem másnap. Mert ugye a megemelkedett pulzus az úgyis nagyobbat fog mondatni aha. Veled.
Nem hallottam szerintem, de igen, ez ismerős, igen.
Úgyhogy ez is szerintem egy ilyen érdekes történet, így az edzésprogramozásban. Hogy jó, azt mondod, nehéz volt ez a szett, de lehet, hogy basszus, ez egy 15 ismétléses láttoló volt, ami úgy megpassza a púzusodat, hogy tuti rámondod, hogy 8-9-10, aztán amúgy meg nem biztos.
A másik meg ugye pont ez, 15 ismétlésnél fent van a púzus, ha már így mondod. Ugye hol fog számítani az, hogy bukásig edzel, vagy nem, főleg ha alacsony helyett magas ismétlés számot használsz. Mert ugye a tudomány szerint ugyanúgy tudsz fejlődni ilyen 40-50%-os súlyokkal is elméletileg. Hosszú távon valószínűleg nem azért, de ugye rövid távon, hogyha hogy ugyanolyan erősen csinálod, mint a alacsony ismétlés számosod, tehát RPE 9-10-ig viszed. Ugye egy magas ismétlés számnál meg nagyon nehéz ezt megmondani, hogy az RPE 7-8 volt, vagy 9, vagy
igen.
A 10 az biztos, hogy meg tudod mondani, mert akkor ott volt a vége.
Igen, és akkor...
Bár mondjuk ott is azért, ha ég meg minden, ott is ezt tudnám még kettőt csinálni, csak maga már az nem engedi a fájdalom.
Ja, és például edzésprogramozás szempontjából pont ezt akartam felhozni, amit mondasz te is, hogy van egy gyakorlatod, dolgozol 2-5-4 sorozattal, ugye ez nálunk is úgy van, hogy van benne alacsonyabb ismétlés számos számú szett, meg magasabb is akár leférhet. Nyilván ez már megint igen. Olyan, hogy erősségek, gyengeségek, mi az egész heti munkamennyiség.
Igen, amúgy pont még az jut eszembe, pont tegnap hallgattam valamelyik srácomnak a check-in-jét, és azt mondta, neki tökre tetszik ez a módszer, ez a bukásig való edzés, mert precíz, nem kell gondolkodni, hogy hanyas volt a széria. Mert nem marad benne ismétlés, nem kell gondolkodni, hogy RPE 8, 9, hanem ez egyszerű, beírta, kész, ott elbuktam, és kész. Na, erre nem is gondoltam még ilyen szempontból, hogy ez ilyen egyszerű, mert nem kell gondolkozni a szérián.
Ja, ugye fontos tényező még a gyakorlatválasztás, amiről beszéltünk. Uh-huh. Hogy hipertrófia szempontjából, izomépítés szempontjából nyilván olyan gyakorlatokat kell választani, ezt aki ismeri a biowearninget, az tudja, hogy mennyire oda vagyunk, azért így a stabilitás függők vagyunk. Tehát nem véletlen, nyilván, de egy teljesen logikus dolog lenne, hogy valahogy meg kell találnod a stabilitást, már a program elején úgy be kell lőni, mint tudom én például egy lehúzásnál is, hogy nyilván a combtámaszt nem 30 centivel följebb fogod állítani, hanem ott ugye a csípő, flexió, extenziót is minden jobban, a törzsfeszességet, ugye ez a most háromféle verzió is eszembe jutott, ez a zártolló szindróma, hogy az megmaradjon, most talán ezzel tudom a legjobban szemléltetni a dolgot, ez biztos sok mindenkinek megvan, hogy a bordakosár és a csípőlapát közti távolság az megvan, feszes, feszíted a hasadat, szóval nyilván előnyösebbek lesznek majd ezek a gyakorlatok, meg hogy milyen kiegészítőket használsz ahhoz, hogy ténylegesen az adott célizomzatba, vagy az adott célizomba legyen bukásod, mondjuk egy, megint csak egy lehúzást tudnék mondani, hogy ne az legyen, hogy az alkarhajlítók fogják majd megadni magukat, és ezért használsz például kurznit.
Meg mondjuk az hozzátesz még, ha még nem is adja meg, de maga ugye ahhoz, hogy a fókuszt a gyakorlaton meg az izomépítés szempontjából, vagy izomépítésen tud tartani, ezért le kell limitálnod az egyéb figyelem elvonó tényezőket. Ízad a tenyerem, tartom, oké, meg tudom végig tartani, mert meg tudom úgy is csinálni szériát, de mennyivel könnyebb, ha lesz szarom, hogy mi történik a kezemnél, csak arra figyelek, hogy azt a rohadt súlyt húzzam lefele. Tehát ez a lényege, a bármilyen ilyen gumiszalagot ide-oda kötsz, vagy valami, hogy abba a pozícióban minél kevesebb figyelmet figyel el az, hogy neked ott meg kell abba a pozícióba tartanod magadat, hanem csak arra figyelj, hogy a súlyt tud mozgatni az A-ból B-be helyes technikával.
Hát igen, egyébként maga a testépítés, aznak egy baromi buta dolognak kéne lenni ilyen szempontból.
És hogy, tényleg amúgy.
Hogy bazd meg, A pont, B pont, lehúzod, jövő héten teszel rá.
Ja.
Tehát ezt úgy ilyen fajik egyszerűségek kéne kezelni, csak nyilvánvalóan az összes több ilyen kiegészítőt, amivel le tudod redukálni azt, hogy tényleg maga az az a gyakorlat, meg az az edzés, az tényleg fajik egyszerűség, egyszerűségű legyen, az azért már elősen egyénfüggő lesz, meg azért ja. Szerintem, ami nehéz, ami nekünk is nagyon nehéz, hogy és most abszolút nem akarok személyeskedni senki felé se, de hogy baromi sok fasság jön be így az egész fitnessiparból, hogy ilyen jó nézett ki ez a gyakorlat, jó csináltuk, és nyilván, hogy egy olyan ember fogja megosztani, aki mondjuk már is ért valamit a sportban, még jól is néz ki, akkor a nyáj az azt így fogja követni. És azt te nem fogod tudni nekik fölülírni így tudományos dolgokkal, meg minden. Neki jó lesz az, ő megcsinálja, ő fog googolni ugyanúgy 60 kilóval, egy év múlva is, és nem fejlődik, és akkor, hát akkor nézek megint más módszert. Hát amúgy ott van előtte, ott hever előtte, hogy tök
ja.
Egyértelmű dolgokon kéne csak változtatni, hogy mondjuk egy nagyobb stabilitást fölvenni.
Vagy googolnia kéne, nem a más gyakorlatot figyelni, ugyebár. Igen, tehát ja, itt ugye az, hogy az emberek keresik mindig az ilyen csodagyakorlatokat, de nincsenek csodagyakorlatok. Jó, most ez lehet, ugye most mi is csinálunk ilyen izéket, de mi azt csináljuk, hogy vannak az adott gyakorlatok, és megpróbáljuk minél stabilabbá tenni, vagy minél jobban egyedibbé tenni, hogy az a gyakorlat minél jobban alkalmazkodjon hozzá, hogy minél jobban tudják progresszálni. Ezért aggaszgatunk bármit is ide-oda, vagy ide toljuk, a csigát oda toljuk, mert hogy a lehetőségekhez mérten próbáljuk kihozni abból a gyakorlatból legtöbbet.
Hát igen, meg az anatómiai ismeretek alapján ugye tudjuk, hogy milyen gyakorlattal kéne az adott izomzatot megdolgoztatni, és ahhoz milyen eszköz kell, vagy milyen eszközt kell létrehozni, úgymond. Néha vannak azért ilyen kis gym hack-ek nálunk is, hogy az még hatékonyabb legyen.
Igen. De azt hiszem, akkor így a már stabilitáson meg gyakorlatkivitelezésre beszélünk, hozzávetjük most a sérülést is. Ugye ahhoz, hogy bukásig tudja edzni, olyan technika kell, meg olyan gyakorlat kell, ami nem okoz majd sérülést. Tehát, hogy így egy googolás például nehéz bukásig vinni, ezért ott én úgy szoktam programozni, hogy vagy azt mondom, hogy hagyjanak benne valamennyit, és akkor én majd minden héten figyelem a videókat, vagy a másik opció, hogy egy adott szituációra akarjuk a terhelést biztosítani. Tehát térd dominánssá teszem a googolást, és azt kérem, hogy a feszítőn tartsa a terhelést. És ha úgy érzi, hogy a csípője ugrik felfele, tehát elkezd csípővel átugrani, akkor ott volt a bukás. Mert ez technikai bukás volt, hogy nem a térdén tudja már tartani a terhelést.
Ja.
És ennyi a lényege az ilyen gyakorlatoknál is. De összességében az, hogy muszáj olyan gyakorlatokat választani, ami nem túl sérülésveszélyes, vagy nem okoz akár sérülést. Tehát mondjuk, ha valaki alapból könnyök problémákkal szenved, akkor nem fog egy első ruddal bicepszezni, mert az még jobban szétkurhatja ott a szituációt. De ez mindenkire igaz általánosságban, hogy érdemes ezt bevenni. Illetve maga, hogyha te bukásig edzel, és mondjuk magas, tehát alacsony ismétlésszám bukásig edzése, kevesebb összismétlést csinálsz, tehát ha a newtonokat összeadjuk, akkor kevesebb lesz, mint ha 4x20-at csinálnál, mint a 2x6-ot, és ha biztonságosan tudom tartani, akkor hiába buktam el, az nem okoz nagyobb veszélyt, mint amikor 20, és abból a 4x20-ból a 15 után már kardió miatt azt sem tudom, hogy mit csinálok, csak csinálom az utolsó 5 ismétést, akkor melyik lesz a sérésveszélyesebb? Az egyikben van több ismétés is beraktál, ahhoz, hogy kevésbé tudsz figyelni. Tehát azért jó, mert a bukásig ez pár szériát megcsinálsz full fókuszba, és elmész haza. Ha nem, jó, akkor meg egész napot csinálod a volument 1000-re. Ja. Rakod bele a munkát, és az nagyobb az esély, hogy több szar ismétést csinálsz, mint ha bukásig edzel pár szériába, és az kevesebb ismétés. Tehát összességében így, ha így nézzük, kevesebb a rizikófaktor benne ebbe a tényezőből.
Ma olvastam egy ilyen tök jó, ilyen kis talán motiváló szöveg volt, vagy nem tudom mi. És az volt benne, hogyha tudsz minden héten úgy dolgozni 8 órát valakinek, hogy abból pénzt keres, akkor tudsz napi 3 órát is a te saját főnöködként, vagy saját magadnak dolgozni, hogy abból megélj. Egy kicsit lehet, hogy a kettőt összemosnám olyan szempontból, hogy ha saját magadnak dolgozol, nyilván azért hatékonyabb tudsz lenni. Hogy nincs főnököd, nincs aki baszogat, az tényleg csak a te 100%-os
főnök. Most értettem meg, jó, oké.
De mindjárt végigmondom, akkor megérti gondolom mindenki. Csak most valahogy így eszembe jutott, hogy ezt így valahogy össze lehetne mosni, hogy tényleg mindenki megértse ennek a lényegét, hogy itt miért inkább az intenzitás fele kéne elvinni a fókuszt. Mert amikor már tényleg ott van, hogy dolgozol, és relatív nem érsz el akkora eredményt, az ember ugye mit fog csinálni, az agya mit fog diktálni, hát akkor csináljunk még többet. Hát, hogyha jó lesz. Nem azt fogja nézni, hogy ez hogy lesz hatékonyabb. Talán, hogyha mondjuk edzők hallgatják, remélem, a podcastet, az is egy jó lehet, hogy tedd fel magadnak a kérdést, hogy minél több személyedzést akarsz tartani, vagy emelsz árat, javítod a hatékonyságodat, mondjuk elmész plusz képzéseket elvégezni, hogy te még jobb legyél az adott szakmában, és mondjuk kevesebb emberre tudsz több pénzt keresni, vagy tartasz 15 személyedzést egy nap, és a nap végére már semmi idő nem marad magadra, és ki fogsz égni a picsába. Talán ez is egy ilyen jó. Egy kis elgondolkodtató. Kis elgondolkodtató lehet. Most még közben felhoztam annyit az előzőekhez, a gyakorlatválasztáshoz, hogy pont a guggolást mondtad, és sokszor én is csak azt kérem, hogyha semmi máson, mert nagyon zsúfolt a terem, vagy nincs idő, vagy minden, legalább a fő liftekről jöjjön videó, pontosan ezért, amit mondtál is, hogy ugye azért azok előbb megbassza magát az ember, túlterheli magát, meg hogy nyilvánvalóan egy edzésprogramban is az adott edzésnapon a prioritást is ezek fogják kapni, tehát én nem harmadik, negyedik gyakorlatként kell neki menni, mert amikor meglátom, hogy valaki egy lábedzés combfeszítővel meg combhajítóval kezd, és akkor utána...
Igen, az igen, mondjuk...
De hogy az szarásig.
Nem az van. Adott mozgásban, hogyha olyan a tényező, akkor igen. De mondjuk, ahogy mondod, ja, egy guggolásod biztos nem kezdődik feszítővel. Mert az egy olyan koordinációs problémát tud generálni, ami nem túl jó lesz utána.
És most ugye arra értjük az egészet, hogy nem csinálsz 4x20 combfeszítést, meg 4x20 ülő combhajítót guggolás előtt. Tehát én értem azt, aki egy-egy sorozatot megcsinálva, hogy én is meg szoktam csinálni.
Bemelegítés, nem, oké. Okay.
Ja. Ja.
Most pont valamelyik nap néztem, ha valaki hallgatja a podcastet, szerintem ismerős a Benyésznek a neve, és akkor van ezek a breakdown videói fent, és az egyiket megnéztem, és a Bumsternek a breakdown videója csinálta. Nem is tudom, mind a kettőbe arról szól, mert a Bumstead úgy csinálta a lábedzést, hogy ugye feszítőzött, hajlítózott, meg abduktorra kezdett, nem tudom milyen sorrendben, és ő idézőjel bemelegítésre használta ezeket. Tehát, hogy nyilván beletette az effortot, de nem akkora efforttal, gondolom. És akkor, ja, hogy ez egy jó ötlet lehet, hogy így rámelegítesz, hogyha nagyon úgy haladósba vagy, akár ez egy oké, meg lehet játszani, de ő nem guggolt szabad súlya után, ha jól emlékszem, nem. Tehát, hogy az abszolút az egy olyan vészesebb. Hogy hegguggolod, ez egy combhajlítózó, igazániból az nem probléma. Ja, igen, stabilitás, is... nem nyújtanak a stabilitás benne.
Igen, igen, ez is egy jó gondolat hozzá, igen. Hogy itt ne nagyon szélsőségekbe gondolkodjunk. Úgy mindig az arany középút, tehát egy előbb-utóbb mindig az fog nyerni.
Igen. Ha valaki arra gondol, hogy mondjuk előfárasztása, hogy combfeszítőzik, utána megy guggolni, valójában nem fog a combfeszítője jobban dolgozni, hanem minden más fogja átvenni annak a terhelését. Tehát, hogy...
Ja.
És ezért kockázatos egyes szituációkban. Ja.
Igen. A saját példámat is felhoznám, mert mindig szeretek így, nem tudom, magammal példálozni, hogy elkezdtünk dolgozni, és én még tisztán emlékszem arra, hogy küldözgettem szépen a videókat hétről hétre, és küldtem egyszer egy olyat, azt mondja, lehet vissza is keressük, hogy hú, bazeg Szabi, ez ilyen RPE 10 volt, meg minden, ennek nincs vége, vagy na, ennek már vége van, ennek nem tudjuk tovább progresszálni, minden, és így nézted, és jön vissza a check-in, hogy jó, de ebben még benne volt, vagy 4. És bazeg azt csinált annól nálam egy ilyen hatalmas switchet a fejembe, hogy bazeg, ez komolyan gondolja a bukást, vagy a technikai bukást, mert én előtte ugye nyilván power-es korszakban annól csináltam még ilyen teljesen alapprogramokat, Seiko-t, meg Wendlert, és ugye a Wendlerben voltak a bukásig az MREP szettek, de nyilván az fő liftekben volt MREP, nem a kiegekben. És ahhoz
és
nagyjából,
jobb, igen.
Ott úgy nagyjából helyén tudtam kezelni ezeket az MREP-eket, amikor emlékszem volt 180-ban googoltam 10-et. 12-t nem is tudom, és nyilván nem akkora nagy szó sokaknak, de akkor nekem az az volt. De hogy bazd meg, mondom, én egykezes lehúzásban, hogy a faszomba fogok ízét bukást csinálni. És hát igen, ebbe is bele kell edződni egy kicsit fejbe, vagy hát inkább nagyon.
Igen, meg ki kell tapasztalni minden gyakorlatban, hogy hogyan van az. Tehát, hogy más, mondjuk tegyük fel egy oldalemelésbe bukási edzést. Hát az a legtöbben azért vakarják a fejüket, amikor van egy bukási való rész, hogy most akkor eddig vízszintes, már vízszintes alatt 2 centivel vagyok, biztos, hogy 2 centivel vagyok, hogy mi ezért? Ez egy sokkal nehezebb, mint egy egykezes lehúzásnál, hogy van fent, lehúzom, nem bírom lehúzni, akkor úgyis látom, hogy meddig húzom, vagy hogy mondjam. Az oldalemelésnél most sokkal nehezebb benézni az ilyeneket. Tehát az erőgörbéje, ha szar, tehát hogy az, mondjuk az alján úgymond alig van terhelés a tetején, meg ahol lenne az teljes összehúzódás, nagy a terhelés, azoknál mindig az szokott lenni a probléma, hogy ez a bukási kezdés, vagy akármi ezért, ez, hogy is van ennél, mi is van, tehát azoknál még nehezebb megmondani. Én azokról szoktam így még bekérni videót, mert azt szoktam mondani, és figyelj, told meg az oldalemelést 1000-re, majd én szólok, mikor lesz szar, az kész. Tehát, hogy ne zavarja azt, mert a legtöbb embernél ez ilyen zavaró tényezőet, ilyen kicsit gyakorlatoknál. Ez nem tudom, hogy jutott eszembe ide, bevezetésképpen, de így bele.
Én tudod, hogy miről beszélnék? Még egyébként, ami azért elég nagy százalékban szerepet játszik itt. A légzés. A ismétlésről ismétlésre történő légzés, az erőlégzés, és hogy maga mentálisan mekkora törést tud okozni, ha mondjuk 3 ismétlésen keresztül te skippeld a légzést, mert ez egyébként egy baromi nagy probléma, és erről én nagyon nem hallottam még így széles körbe beszélni senkit se. Hogy ez egy olyan lehet, hogy jó, ott az adott sorozat meg kell csinálni, majd valahogy levegőt veszünk, meg ilyenek. És én magamon kezdtem el látni egyébként azt, nézzünk egy melltámaszos evezést, most teljesen lapockazárócentrikus dologról beszélünk. Hogy nyúlt helyzetben vagy, lehetőleg ugye jó beállítottad a gépet, és megvan ez a melltámasz, vagy inkább hastámasznak mondanám. Próbáld ki, hogy teljesen elengeded magad, és próbáld meg úgy hátrahúzni a könyöködet, hogy próbáld meg azt, hogy a nyúlt helyzetben veszel egy mély levegőt a hasadba, mint hogyha egy övet modellezne neked a támasz, és úgy kezd el húzni a könyöködet, hogy mennyivel stabilabb lesz az egész, és kb. 40% különbség van a kettő között, és neked ezt akár 10-15 ismétlésen keresztül fönn kell tartanod egymás után ezeket a légzéseket. Hogy egyforma ismétléseket tudjál produkálni. Láptoló.
Ez a Páveléknél, hogy a pajzs mögötti légzés, ez itt eszembe mindig, hogy valamennyi levegő mindig bent van.
Ja, igen. Valamennyi mindig benn lesz, mert ugye ha csak egy hátedzést megnézünk, vagy lábedzést, igazából bármit mondhatnék most már, mert onnantól kezdve, hogy mi stabilitásról beszélünk egy adott gyakorlatnál, az valószínű, ez a medencének a tiltelésével fog járni, ugye, hogy egy kicsit megbillented, feszes törzs, és azt ott megtartod. De mennyivel jobban néz ki egy adott húzó mozdulat, amikor ténylegesen csak...
Ja, eszembe jutott, a következő témánk lehetne akár ilyen gyakorlatról beszélni, ja. Hogy ezeket így kifesézzük, hogy mitől lesz jó igen. Gyakorlat. Ja.
És ezért ugye minden egyes megkezdett ismétlés, akár ugye koncentrikus, excentrikus szakaszokról beszélünk, mindig az első számú az az lesz. Nálam például instán is megnéz valaki egy lábtolós videót, hogy valami ott tök egyértelműen látszik, hogy megvan a légzés, megvan a feszes törzs, és úgy kezdődik ugye az excentrikus szakasz, ez mindig ismétlésről ismétlésre megvan. Tehát folyamatosan tudok még gondolkodni is ismétlések között, úgymond, hogy hogy lesz a következő. Van a fejemben egy tiszta kivitelezés, amit az idegrendszerem ismer, megtanult, és ezt én az egész szett során ugye végig fenntartok, nyilván ez egy baromi nagy fegyelmezettség is kell hozzá, hogy ez amikor már mondjuk 10 hetet tolsz egy programot, nehogy Isten még diétázol is, és még erre is gondolni, hogy ott az utolsó ismétlésednél is meglegyen az, hogy ugyanott veszel levegőt, ugyanoda veszel levegőt, hogy az is nagyon fontos, ugye ne ez a mellkasi vagy kúszcsonti légzés legyen, hanem tényleg hasi légzés legyen minden faszán a helyén. Azért vannak gyakorlatok, amivel egy elég jól rá lehet vezetni az embereket, hogy ezt a rekesz légzést megtanulják, mert amúgy ez egy baromi nagy hiányosság is. Itt most nem össze egy kicsit a te munkásságodat, mert ugye te is tanult ezeket, meg én is az erőléti edzői, meg a légzéssel kapcsolatos képzéseken, hogy hát ez lenne az alapjait kb. A badis edzésnek is, hogyha egy kicsit megnézi az ember, hogy...
Ja, meg ugye, ha na, hova veszed a levegőt, ugye több oxigén jut, több ismétlést tudsz csinálni, mert több az energiád, tehát, hogy ja, ezt én is szoktam, régen mindig azzal példáhoztam, hogy próbáld ki, hogy száján átveszed a levegőt széria közben, meg orron átveszed a levegőt, és egy úgy hány ismétlés megy egy ilyen 20 ismétléses szériába. Most már megmutatkozik az, hogy hol hasznosul több oxigén.
Ja. Most edzettem, de után podcast előtt hátedzés volt, egykezes széles, hát domináns húzás volt csigán, és a legnehezebb szettem már ilyen 80-90 kiló körül volt, és ott is a 11. ismétlésnél beszarás, kurva nehéz volt, de még folyamatosan arra tudtam gondolni, hogy jó, megvan az enyhe szupináció a karomba, könnyökkel indítok, megvan a feszes rekeszlégzés, tudom húzni, és közben még arra is volt energiám, vagy hogy mondjam, és ez egy erősen RPE10-es szett volt, hogy bazd meg, én a Szabival este podcastet fog csinálni a bukásig edzésről. Ezt halál komolyan mondom neked. Ja. És mind-mind légzés. Mert volt.
Igen, mert nyugodtabb lesz, és átgondoltabban tudsz működni. Emlékszem, hogy amikor butejkóztam, ilyen kézisráccal, és mondtam neki, hogy ha esheted ezt a légzést, akkor pályán sokkal higgadtabb tudsz lenni, és sokkal átgondoltabb tudsz lenni, hogy mikor, hova lépjél. Tehát, hogy ezen múlik, mert nem azon azért, hogy zilász, és majd nem látsz ki a fejedből, hanem fókuszáltabb leszel. Na, ez igen, ez...
Hát ja, nem kell ezen mit szépíteni. Főleg ugye ilyen csapasportok, foci, kosár, kézi, gyorsan történnek a dolgok, főleg minél kisebb lesz a pálya, kognitív képességek lesznek az elsődlegesek. Tehát, hogy hozol a döntést. És mindenféle más fizikális dolog már csak ezután következik, és nyilvánvalóan az kiteljesedése majd akkor lesz, hogyha ezt a kettőt hogy tudod jól összefésülni. Tehát, hogy a megszerzett kondicionális képességeket hogyan tudod vegyíteni a mentális dolgokkal, a kognitív képességek, és ezt hogy tudod kivinni a pályára például, hogyha esetleg csapasportolók is hallgatják, az én részemről biztos, hogy fogják, akkor ugye ez is nagyon fontos lesz. De egyébként én ezt a testépítésbe és erőemelésbe is ugyanúgy megmondom. Nekem ugyanúgy javasoltad a felpörgető légzést is a top setteknél, az is egy elég jó dolog.
Ja, igen.
Van egy nem is emlékszem pontosan, hogy a három lépéses, ja.
Igen.
Úgyhogy ezen is érdemes egy kicsit így elfilozofálgatni ezen a légzés témakörön.
Most amennyire előveszem, úgy érzem, hogy újra reneszánszát fogja érni. Most jó volt a cikkben is az alvásosban, azt én láttam, hogy jó visszajelzések jöttek vele kapcsolatban. Igazából ott van nekem, már évek óta a polcon ül. Nyilván olvasgattam az irányba, de annyira nem ment a dolog. De ja, így kicsit jobban előveszem az oldalon, majd talán írok erről. Ja, összehangoltan. Ja. Így az ismétléseknél eszembe jutott, hogy ez a, mondtad, hogy régen is csinálta nehéz szériákat, de így nem jött át a dolog, hogy nekem van egy ilyen félreértelmezés. Tehát most jöttem rá, hogy valaki félreértelmezi ezt, hogyha RPE 8. Úgy van bele, hogy legalább maradjon benne kettő. Tehát, hogy de jó, hát de tehát úgy értelmezte az RPE 8-ot, hogy legalább kettő maradjon
benne. Ja, értelek, igen.
És ez így nekem így abszolút volt, hogy azt a. Tehát, hogy van, aki így értelmez. És lehet, hogy mások is vannak így, hogy az tényleg olyan, hogy az tényleg csak kettő marad benne, tehát hogy azt jelenti, hogyha ugye azt szokták mondani, hogy a fegyvert fognak fejedhez, akkor is csak kettő marad benne, és valaki, amikor szarabb állapotodban vagy, akkor nagyobb az esély, hogy nem kettő fog benne maradni, hanem négy, mert hogy ő úgy érzed. De ha valószínűleg odafognának egy fegyvert, akkor még kettőt csinálnál, úgyhogy még kettő marad benne. Tehát, hogy ez ténylegesen nehéz, ezért lesz nagyon nehéz az, hogy annélkül meg tudnál, vagy úgy meg tudnál alapítani ezt, hogy nem edzel bukásig, tehát azért érdemes néha egy bukásig elmenni.
Hát ja, na már az ember...
Aztán edzésprogramozás szempontjából megint ott egy tényező, abban a szempontból, online coachingban, hogy két sorozata van. Tehát, hogy levideóz az egyiket, akkor a kisebb az esély, hogy te az 50%-át látod az edzésének, ezek szerint. Kisebb az esély, hogy maradék 50%-ába szarul csinálja.
Ja.
Ha négy sorozata van és egyet videóz, akkor lehet, hogy az előző hármat meg nem csinálta normálisan, vagy az utolsó hármat. Mert ahogy nem olyan formá, vagy nem olyan intenzitása, bármi. Kevesebbet is kell eltölteni a teremben, sokszor, attól függ nyilván az, hogy kinyúlik az edzése miatt. A készre veszi, hogy négy helyet kettőt kezdett csinálni, és bukásig észre, hogy ja, ugye addig edzek.
Hát több a pihé lesz, valószínűleg több lesz a pihé, igen, az intenzitás. Bocsánat.
Semmi baj. Tehát, hogy könnyebb ennek abból a szempontból a menedzselése, a technika, tehát, hogy úgymond, hogy akkor az meg lesz neki ott. Tehát, hogy, ja. Az egyik hát ez a rész, igen.
De meg már ugye a frekvencia kérdése, hogy ki hány edzést tud egy héten abszolválni.
Ugye az utolsó ismétlés az nagyon sokat basz bele a fáradtságba, izomkárosodásra minden szempontból, úgyhogy emiatt kicsit ritkul általában az edzés, de nem szokott olyan nagyon ritkább lenni. Mit tudom én, tegyük fel, hogy nem három naponta tudsz megedzeni egy izmot, hanem négy. Tehát valami ilyesmire. De ezt nyilván meg a gyakorlat szelekció, meg a kivitelezés is ilyen sokat jelent, hogy mennyire figyelsz az excentrikusra, stb. Hogy ez mi. De összességében azt mondható el, így általánosságban valaki bukásig edz, akkor valószínűleg csökkenni fog egy picit a frekvencia a két izomnak az edzése között. Az izom, ugyanak az izomnak a két edzése között. Bár ez megint olyan kérdőjeles lesz. Meg illetve ugye, oké, hogy nagyobb lesz a központi idegrendszeri fáradtság, de még nem kell akkora volumen, ezért abból szemben meg alacsonyabb lesz. Tehát, hogy azért nem ilyen egy-egyes a váltás, de...
Igen. Szerintem úgy kiveséztünk mindent. Eléggé belevágtunk a dolgokba. Ja. Nyilván még órákig lehetne erről beszélni. Meg
ja, nekem is még azért eszembe jutnak dolgok.
Ja, most csinálunk egy part 2-t, max még amit gondoltam, hogy jöhetnek, jöhetnének válaszok, vagy kérdések, és akkor válaszként majd a part 2-t.
Amúgy hozzuk fel a legnagyobb előnyt a bukásig edzésnél, most megmondom őszintén. Mi a legnagyobb előnye a bukásig edzel? Mert kurva élvezetes, már nem azért. Tehát, nem hát. Tudom ki, hogy van vele. De az, hogy mi motivál az, hogy lemész 3x8, RPE 8, a powereseknél van ilyen, és ez tényleg, és ez oké, szép dolog, hogy lemész, megcsinálsz egy 3x3-at RPE 8-al a 95%-odba. Hú, ez kurva jó, ezt adják a számok. De mint badisképpen, lemész, hogy múlt héten 80 kilóval elvesztél, 3x8 RPE 8, most lemész 82,5-re 3x8-at RPE 8-ba. Ez már ahogy kimondtam, szarú hangzott. De. Szerintem.
Igen.
Amikor azt mondom, hogy fú, múlt héten húztam 80-ba 10-et, oda szartam, de ma 11-et kéne húzni, baszki. És akkor tudod, már én az
érzés. Folyamatosan, igen, folyamatosan.
Amikor benne van, akkor ez az érzés, ez elfog, és ettől lesz olyan, hogy sokkal motiválóbb az egész. Mert minden héten új piát döntesz, minden héten legyőzöd magadat. És ez egy ilyen...
És igen, még ugye ebbe is benne lehetnek majd a hullámok, a hullámvölgyek, ugye mint minden programozásban, hogy betegség, egy kicsit nagyobb fáradtság, meló miatt, meg minden, de alapvetően ugyanúgy fenntartja benned ezt a kis küzdési szellemet,
mert megküzdett végre újra magaddal. Mert egy RPE 8-as széria az azt jelenti, hogy az biztos, hogy megcsal, úgymond, már nagyjából, maximum RPE 9-es, és akkor szomorkodsz, hogy egyen nehezebb RPE lett. De itt meg olyan, mint életre halálra kéne egy kicsit küzdened, ilyen rossz izével, mert fúma meg kell csinálni, és nem sikerül, akkor szomorú vagy, meg minden. De ha sikerül, akkor olyan érzés, hogy ez az, ma kurva jó voltam, ma megcsináltam, jobb lett.
Igen, amúgy a Kuba Szillennek szoktam sokszor hallgatni a videóit, ők rengetegszer elmondják, ők is ugye ugyanezen a magas intenzitáson edzenek, hogy egy gyakorlatot, egy mikrociklusban egyszer van esélyed jól csinálni. Ez már egy akkora ilyen plusz mentál fókusztat, hogy ott nincs más, azt kurva jól meg kell csinálni, és jobban meg kell csinálni, mint előző héten. Vagy nagyobb súly, vagy nagyobb ismétlés.
A másik ugye mentál fókusz, ugye, hogy négy sorozatra mentál, de azt mondtam az előbb, hogy négy sorozatra odaadni magad mentális fókuszon, mondjuk, vagy négy, van, mondjuk hat sorozatod van hátra aznap, arra odarakni magadat, vagy 18-ra. Tehát már mennyivel különbség a mentálisan fejben. És ugye most sokan vagyunk olyanok, akik mentális munkát végeznek, akkor az egy fáradtabb az ember. A fizikális munka, akkor megint azért, mert nem akarsz 30 sorozatot megcsinálni, amikor egész nap kint dolgoztál.
Ja.
Nem lemész, oda rakod magad az arra a pár sorozatra, aztán elmész haza. És ennyi volt. Úgyhogy én ezeket pártolom, meg főleg ez a szellemiség miatt, hogy egyszerűen jobb akarsz lenni, saját magadat folyamatosan döntögeted és nyomod előre. Egyszerűen magával hozza ezt, hogy egy ilyen aurába kerít bele, és szerintem a biobuildingen keretén belül mi ezért, vagy ha megkeres valaki, akkor valami ilyesmi stílusba fog megkeresni, hogy szeretné a legjobb gyakorlatokat csinálni, amit csak lehet, és szeretne keményen edzeni. Ez a kettő összetevője van.
Igen.
Tehát, hogy a legjobbakat akarja a legjobb beállítások, a legjobb módszerekkel, és egy kurvára akarja magát tenni, mert ő szereti ezt, élvezi ezt a folyamatot. És nálunk ez. Tehát, hogy a tudomány a kemény edzése.
Igen. Karöltve. És hát az eredmények azt mutatják, hogy működik. Úgyhogy ez, ja, ez
tehát egy nincs nagy üzénk nekünk, hogy fú, mi módszerünk annyi, hanem ennyi a módszerünk. Kihasználjuk a tudományt, aztán...
Valószínűleg az összes többi más módszer is azon alapú, hogy lehet, hogy ott egy kicsit bővebbre van engedve a tanítványnak a keze, vagy hogy mondjam, maga a szubjektív skála, hogy amin dolgozik, vagy maga a gyakorlatai lehet, nem látok bele másnak a munkájába, megmondom őszintén, a magunkét tudom nyilván, de ott lehet, hogy most mit tudom én, csak egy adott gyakorlat van, nincs megadva, hogy milyen fogantyúba végez, nem biztos, hogy megvan adva, hogy milyen ismétlésszámmal dolgoz, és a többi, és a többi. Ott meg már nyilván, amiről beszéltünk is, ott majd az egyén fog dönteni, hogy az adott nap azt tényleg kimaxolja, vagy nem. És az hosszú távon, mert ugye pár hosszú távon, hogyha majdhogy nem minden edzésprogram tud valamilyen szinten működni. Nyilván azért vannak néha olyan csoda dolgok, ami én is csak vakarom a fejem, hogy ezt hogy sikerült összehozni embereknek, de azért akik tényleg hozzáértnek, meg benne vannak a szakmában, egytől egyig azt lehet mondani, hogy valamiért működik az ő programjuk is, nyilvánvaló. Valószínűleg ezért. Nálunk talán egy kicsit ez van precízebben kezelve, ha lehet így mondani. Hogy azért
megyük,
hogy mi megy, minden sorozatról szeretünk tudni, hogy ez hogy van, mert akkor van mibe kapaszkodni. Ha valami nem megy, akkor tudjuk, hogy az azért nem megy, mert bazd meg, azt nem maxoltad ki, vagy azt nem csináltad jól. Ezért van attól is herót, amikor a hatodik héten látom egy gyakorlatról, hogy a szar. Hát mondom, így 6 hét megy a levesbe.
Igen.
Amiről nincs infóm, azzal nem tudok dolgozni. Amiről nincs infóm, azzal nem dolgozni.
Ja. Tehát én azért szeretem ezt, mert lehet ugye ez a rész. A másik meg, hogy ugye, ahogy mondtam, hogy valószínűleg, ha tévedünk, akkor felfele tévedjünk. Tehát hogy lehet, hogy nem 100%-os a fejlődés, mert az RPE 9-ös szériákkal 100%-os lenne a fejlődés. De akkor legyen 90%-os, de akkor biztos, hogy 90, ne 0 mondjuk. Tehát, hogy ez egy ilyen biztosabb módszer. Én, az én szememben ez a bukási bevezetés ebből a szempontból, így menedzser is, meg minden szempontból. Hogy most én tudom, hogy én fejlődök, mert látom a számokba, és ugyanazt az adókkal, de ha itt így ide-oda RPS-getek így, stb., akkor csak vagy fejlődök, vagy lehet, hogy nem fejlődök, vagy valami, tehát az olyan túl matek volt.
Is nem csak
ez meg ilyen fajék egy
fejlődünk,
tehát, hogy hanem ez van, is kell, tehát így megyek, és így fejlődök, és kész, és ennyi. Lehet, hogy nem, lehet, hogy többet tudnak kihozni belőle, hogy ilyen mint 100%-kal, de megéri azért, hogy bevukjam a maradék, és akkor te is ugyanúgy a többieket nézed, hogy fú, ez megint ilyen. Nyilván vannak olyan van, akkor lehetőségek, amit magával hozol az egészet. Nálunk ezért jó, mert van egy ilyen közösség, hogy látsz, hogy ez is fú, kurvára edz, akkor nekem is meg kell tolnom a picsába. Tehát, hogy van egy ilyen belső vonzat az egésznek.
Tapasztalok az ebből,
ettől lesz szép az a dolog, hogy ilyen élvezetes. Építi egymásik a másikat. Tehát, hogy mert muszájnak érzi.
Na, egyszerű, élvezetes, és eredmény is oda kell tenni. Ezek a számítások. Ettől lesz így.
Tehát, hogy mi ilyen plusz.
Ja, én is egyik nap nézem a kismátét, bazzak, hogy megtolta a láptolót. A kurva érdbe, most én is megtolom. Ugye ez úgy is. Vezet, nehogy már ezért többen nyomja, mint délnek, kikészülök.
Nekem is múlt héten volt, hogy előd hekkezett, mondta, hogy 200-ra felmegy, én meg 200-ra akartam pendulumozni, de ilyen láttós verzióba a pendulumból. És így már 180 könnyű volt, hanem rahagyom, 220-ra megyek, mondom, leszarom, azt mondom, plasztuk fel még egy 20-ast. Aztán akkor nyilván akkor mégis ment. Tehát hogy azért mondom, hogy egy 200-ra is, de ez ugyanannyi ismétlést csináltam volna, de mivel hogy ott volt az, hogy rahagyjon meg, nehogy már ugyanannyival hekkezzem.
Hát ja.
Ja. Tehát ettől lesz ilyen szép, ilyen egészséges versengés szindróma. És akkor nyilván itt is számított az, mert például eléd is megállította minden hegyguggolást, tehát minden ismétlésén megállt az alján, mert különben az nem lett volna olyan, tehát egy...
Hú, imádom nézni az elődöt, ahogy ez, imádom. Imádom. Imádom, nagyon jó, nagyon jó. És például pont az előd mondta múltkor azt a meetingünkön, hogy a meetingünkön mondta, hogy talán posztolt róla, most nem jut eszembe, de biztos, hogy az elődnél láttam ezt az írást, vagy hallottam ezt a mondást, hogy azért az elsődlegesnek mindig az lenne az elsődleges, hogy azért szeretünk edzeni. Vagy az szeressünk volt, is
igen,
edzeni.
Igen.
Csak milyen kicsit mazoisták vagyunk, hogy mi úgy szeretünk edzeni, hogy így szétgrindolva. Most nem tudok erre mit mondani. Nyilván a tudományos kereteken belül ezt az egészet.
Igen. És aki meg nem szeret szétgrindolva, annak meg azért kell keményen edzenie, mert hogy nem tudja magát szétgrindolni, mert nem tud annyit erőlködni. Tehát, hogy azoknál meg sokszor azért kell erőlködniük, úgymond az edzés közben. Most én is ismerek olyat, aki azt mondja, nem szeret edzeni, tehát nem szeret így erőlködni, meg stb. De hát akkor meg, ha nem edz így, akkor meg még távolabb van a bukástól valójában, tehát még inkább pusolni kell egy kicsit őt, hogy még közel kerüljön hozzá. Ez valaki alapból így nem ez a szisztéma, tehát ja, ő nálam meg muszáj ezt csinálni.
Kicsit amúgy még azt behoznám ide a végére, hogy amit a közösségi médiában látsz, és ahonnan informálódsz, és akiket követsz, mondjuk nagyobb neveket, én a Nick Lofot hoznám fel, tudom, hogy az előd is követi, tudom, hogy te is szerintem.
Igen.
Lofékat követed, és nekem ez egy ilyen, mindig egy ilyen baromi nagy löketet ad, hogy kb. Már nincs nekik olyan gép, most nyilván nem az egyízületesekről beszélünk, hogy nem tesznek rá ugye plusz 20-as vagy 25-es tárcsákat, hogy most gondoljatok nebben, hogy ez mekkora király, amikor már mondjuk egy válszéles lehúzó 100-ig van skálázva, és bazd meg már hoznod kell rá a kis kézisúlyt, vagy amiben én még progressziót szoktam építeni, vagy mikroloadingot, ugye a bokasúly, nagyon jó, csomót rá tudsz akkötni a gépre, és akkor az plusz. Tehát ez bazd meg, az nem az a cél, nem lenne az a cél, hogy az még full tökéletes technikával, vagy nyilván akkor van meg a progresszív túlterhely, és ezek... Ez menő is azért.
És pont az, amit mondta, egy tökéletes technikával teremben látszik, hogy jó, akkor maxoljuk ki, de pont az a cél, amikor ránézel egy srácra, ott van az összes súlyt használja a terembe, de olyan szépen ez, és így, mi a fasz? Tehát akkor az onnan az érzés, hogy az egy ilyen,
hát igen.
Az is egy ilyen plusz érzés. Jó, nyilván erre nem az, hogy erre akarsz rámenni, hogy fú, most mindenki nézeges, hogy milyen szépen meg a súlya ezzel, de hogy magadnak meg jól esik. Tehát valljuk hát be, hogy amikor ilyen történik, az jól esik.
Meg nem erre akarsz rámenni, hanem ami eredmény ebből jön.
Igen, igen, igen.
Hogy növekszel, meg jobb leszel.
Igen. De azért jó tényleg az, amikor ki akarsz fúlozni egy gépet, nyilván az azért benned van. Tehát, hogy akkor ez jó, akkor lát, hogy már közeledek hozzá. Most egy vágép van nálunk a teremben, hogy már csak két fokot tudok rajta állítani, mert ilyen fix súlyos, és akkor az erőkart állítom rajta, de már csak kettő van rajta, és már fú, már nagyon közel van. Utána nem váltok megint gépet, de az addig olyan bennem van, hogy na, nem sokára most már, mert tolni kell most már.
Kell. Rendszerint a izéről kapok képet mindig, combközelítő. 17-8 éves srác küldi egyik nap a képet, hogy 70, az a max. 70-ben benne tüske, és rátett még, szerintem, hogy 3 vagy 4 darab 5-ös tárcsát. Hol lesz ennek a vége, küldi? Hol lesz ennek a vége? És furra megnyújtva, furra bent megtartva, izometrikus feszülés, minden. Nem, te hülye vagy, baznak. És hogy annyira át tudnak erre tényleg szellemülni, van akinek nyilván hosszabb idő, valaki meg már az elején túltolja, amit mondtam is, de hogy ez lenne vele a célunk, hogy tényleg baznak, kemény edze mindenki, és egymást húzzák, mikor berakják a csoportba, és akkor utána a másik megint rátesz egy 5 kilót, vagy egy 2 felt, hogy na majd ő még többet csinálja.
Igen, 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 igen.
Nálunk ez is ilyen tényleg ilyen jó kis közösségformáló ereje van ennek, ja. Szerintem.
Igen. Tehát, hogy sokszor ugye ez egy ilyen maga ha belépsz egy ilyen, hogy mész egy edzőz, akkor maga a mentalitást is magával hozza a dolog. Tehát, hogy maga a mentalitás az egész környezetnek is tetszik meg. Tehát azért mondom, hogy van sok jó edzőmódszer, de azt kell megtalálni, hogy mentalitásilag melyikbe tudsz jobban belealkalmazkodni. És nyilván az ilyen dolgok, ezek ilyen mintárok, ezek ilyen hosszú távon kiforrók. Tehát, hogy fenntartja hosszú távon a motivációt az, hogy egyre erősebb akarsz, és akarod a max súlyt emelni, és nem az a matekolni akarsz. Tehát, hogy ki akarod számolni, hogy 3x8 RPE, 8 így, tehát, hogy nem a matekolás, hanem az, hogy ez. Tehát ilyen egyszerűen, mint egy ilyen kőkorírsabb.
Ja, igen. Ja, ez egy ilyen jó kis végszó szerintem.
Lepromotáltuk, most már mindenki bukásig fog edzeni.
Remélem nem azért. Ugye mondtam, hogy ez nem mindenkinek való, meg nem mindenkinek van rá szüksége.
Igen, jó, hogy mondod.
De igen. Ennyi lett volna nekünk ez a bukásig edzésről való kis szösszenet, azért ez egy órát. Én azt hittem, hogy fél órával ledurrantjuk, de arra jól eldumáltunk róla, hogy így végül megvan az 55 perc most már. Jöjjenek majd kérdések biobuildingre. És hogyha érdemes, akkor csinálunk egy part 2-t belőle.
Ja, amúgy jó, oké. Ez benne vagyok. Bejönnek pár kérdés, amilyen oké, akkor arra csinálhatunk ilyen kiegészítőt.
Igen. Oké.
Jó, az a rész jó. Ennyi lett.
Jó bukásig edzést mindenkinek, sziasztok!
Szép, sziasztok!